Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igéjét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon, Pál apostolnak a Róma városában lévő gyülekezethez írott leveléből van a mai igénk, a 8. fejezet 18. versétől kezdve, Istenek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pál apostol. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett virág sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Milyen sokarcú dolog a várakozás. Nagyon emlékszem arra, hogy kamasz koromban mennyire nem tudtam, nem is akartam, de nem is tudtam várakozni. Már teljesen be voltam kattanva, hogyha 5 percet várakoznom kellett valamire. És nem is az zavar tulajdonképpen, hogy várakozni kell, hanem az, hogy nem történik semmi. Egyszerűen olyan volt a működésmódom, hogy mindig történnie kellett valaminek, mert addig volt csak jó, amíg történt valami. És nem tudom, lehet, nem szerettem magamat öregíteni különben, de hogy lehet, hogy ez már a korral jön, hogy ma már inkább örülök sokszor a várakozásnak, semmint hogy problémát jelentene, mert hogy végre nem történik semmi. És milyen jó az, amikor néha nem történik semmi. De a várakozásnak tulajdonképpen 1000 arca van. És azt hiszem, hogy mindannyian tudnánk olyan helyzeteket, példákat hozni, amikor várakoznunk kellett. És arra is tudnánk szerintem példát hozni, hogyha több olyan helyzetre most visszagondolunk, amikor várakoznunk kellett, hogy mennyire másfajta lelkületekkel tudunk bizonyos helyzetekben várakozni. Mert vannak olyan várakozások, amelyek idegtépőek. Hogy mikor lesz már? Mikor jön már? Mikor történik már? Mikor tudom meg már? És vannak olyan várakozások is, amelyek reményteliek. Hogy na mi lesz vajon? Fú, de kíváncsi vagyok. Vannak olyan várakozások is, amik egyenesen örömteliek, hogy hú, na mindjárt eljön az a pillanat, vagy ez a dolog, vagy meg lesz, sikerül, stb. Mert a várakozásnak 1000 arca van. Ahány szituáció, annyiféle lehetőség. És amikor a várakozásról gondolkodunk, akkor legtöbbször arról gondolkodunk, hogy mi hogyan várunk, vagy mi hogyan vártunk, és viszonylag kevésszer gondolunk arra, hogy milyen az, amikor ránk vártak, vagy ránk várnak. Pedig biztos vagyok benne, hogy nem egy, nem kettő, nem három, és nem 10 alkalom volt már olyan, amikor ránk vártak. Vajon az előbb felsorolt különböző típusú várakozásokból hova lehetne beilleszteni azokat a helyzeteket, amikor ránk vártak? Vajon ez egy reményteli várakozás volt? Vagy idegtépő várakozás? Szorongó várakozás? Vagy éppen reményteljes várakozás? Ahány szituáció, annyiféle lehetőség. És a mai igénk is bizony a várakozás köré, mint fogalom köré épül. Egy reményteljes, ám de feszült várakozás köré. Ezt olvassuk, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak, és teszem hozzá lányainak, megjelenését. Azt hiszem, hogy sok mindent gondoltunk volna magunkról, hívő embernek tekintjük magunkat, de az, hogy a világ vár bennünket, na az bizonyosan nem. Mert nagyon nem úgy tűnik, hogy a 21. században az Istennek gyermekeire, az egyház tagjaira olyan túl nagy várakozás lenne irántunk, most mondom így. Nem úgy tűnik, mintha a világ olyan nagyon-nagyon szeretné és tűkön ülve várakozna, mert hogy az eredeti kifejezés az Új Szövetség görögében az tulajdonképpen ezt jelenti, a magyarra le akarnánk fordítani, hogy tűkön ül, hogy sóvárogva várja, hogy az Isten gyermekeinek a megjelenését. Pedig így van. Döbbenetes, de így van. A probléma csak az, hogy ő nem tud róla. Hogy a világ erről nem tud, hogy erre szüksége van. Ránk szüksége van, de nem azért van szüksége ránk, mert mi olyan hiper-szuper fantasztikusak vagyunk mindannyian. Lehet, de nem emiatt. Hanem azért, mert az egy üzenet van ránk bízva. Ugyanis az Isten gyermekeinek megjelenését várja a világ. Az Isten az, amire ennek a világnak, és mindegyiknek, akár a múltba, akár a jövőbe, szüksége van, még akkor is, hogyha nem tud róla. És az Isten végtelen kegyelmében arra gondolt, hogy mi lenne, hogyha a hírvivők mi lennénk, az ő gyermekei. És hát a feladatunk nem az csupán, hogy információt átadjunk csak simán, hogy van az Isten, amúgy a legtöbb ember ezt így gondolja, meglepődnénk, de minden közvélemény kutatás azt mondja, hogy a legtöbb ember úgy gondolja, hogy van Isten valamilyen formában. Nem ez a feladatunk. A feladatunk az, hogy ennek az Istennek az üzenetét átadjuk. És mi ez az üzenet, amire a világnak oly nagy szüksége van, amelyet sóvárogva vár akkor is, hogyha nem tud róla? Azt is elmondja Pál apostol, ezt mondja, a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Ezt írja Pál. Azt az üzenetet küldi az Isten a világnak rajtunk keresztül, hogy a szenvedés nem a vége a dolgoknak. Rengeteg a szenvedés a világban, és rengeteg a szenvedés a mi életünkben is, mindannyiunk életében is. És az az üzenete az Istennek, hogy a perspektíva tágabb, a látóhatár messzebb van, mint amit mi meg tudunk tapasztalni ebben a világban. Hogy Jézus Krisztusban az élet több lehet, mint amit fizikai szinten meg tudunk tapasztalni, vagy épp tapasztalni vélünk, mert ez a legtöbbször inkább így van, hogy nem tapasztalunk objektíven, hanem tapasztalni vélünk mindannyian személyesen. És tudjuk nagyon jól, hogy a világ egy globális katasztrófa felé halad, akár gazdasági szinten, de főleg ökológiai szinten, erről nem kell azt hiszem senkinek sem magyarázni manapság. De az egyéni élet perspektíva nélkülisége is ott lebeghet mindannyiunk előtt, vagy éppen a csupán túlélésre való berendezkedés. Akár anyagi, akár lelki, akár bármilyen szinten. Csupán a túlélésre. És az Istennek az az üzenete, hogy az élet több, mint túlélés. Több, mint amit tapasztalunk, vagy tapasztalni vélünk. És ennek kapcsán jutott eszembe Ady Endrének az egyik verse, nem túl ismert vers különben. Élni, amíg élünk. Esetleg valaki ismeri ezt a verset Aditól? Egy nagyon nyúlfarknyi, mondjuk így, vers, amelynek az első és utolsó verszaka ráadásul ugyanaz, egyfajta refrénszerűen visszatér a végén, és így hangzik ez az egy verszak. Ezt írja Ady. Igen, élni, míg élünk. Igen, ez a szabály, de mit csináljunk az életünkkel, ha fáj? És a költő felteszi a kérdést, hogy mit kezdjünk vele, és Pál apostol meg megadja a választ, azt mondja, a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Ezt mondja Pál. És félreértés ne essék, én most nem azt szeretném mondani, hogy a szenvedésnek a jutalma majdan a dicsőség, amit az Isten elkészített. Ugyanis ez nincs így. Ezt, hogy itt majd szenvedtek, odát meg majd jó lesz, ezt a hatalmasok használták, ezt a kifejezést, sajnos az akkori egyházzal karöltve a középkortól kezdve, hogy nyomorba tudják tartani a népet, és azt mondhassák neki, és lenyugtatassák, hogy nem baj, ha itt szenvedtek, ott majd jobb lesz. De ez blaszfémia, és ez nincs is így. Mert az a dicsőség, amiről itt Pál apostol beszél, az nem a szenvedésnek a jutalma, hanem egy reményteljes dicsőség, amely az Istennek és az Isten kegyelmének az ajándéka, amelyet azért kapunk itt, ebben az életben, hogy meg tudjunk küzdeni mindazzal, ami itt ér bennünket, mert küzdeni kell, és hogy lebegjen szemünk előtt az a nagyon messzi látóhatár, amelyben ő majd az örök életet elkészíti a számunkra. És félreértésig ne essék, én nem is azt mondom, hogy aki Istennek a gyermek, annak minden az életében minden rózsaszín. Mert nyilvánvalóan ez nincs így. A hit nem egy tabletta, amit beveszek, és akkor csillapítja a fájdalmamat. Hanem az Isten a reményteljes dicsőséget ajánlja föl nekünk, tulajdonképpen saját magát, kapcsolatot ajánl föl a számunkra, e világban való megküzdésekre, az örök életre vezető úton. És erről beszél Pál apostol, amikor azt beszél, hogy Isten gyermekei szabadok. Hogy szabadok vagyunk Isten gyermekének lenni, annyi, mint szabadnak lenni. Szabadnak lenni arra, hogy az életet ne csupán egy szeletében, a matériában és az anyagban megtapasztalva tudjuk élni, hanem hogy ennél túl is van. Szabadnak lenni a jóra akkor is, amikor úgy tűnik, hogy a normális és természetes az lenne, hogy rosszat tegyünk, de felszabadít bennünket a Krisztus arra, hogy jót tegyünk, és végül pedig, hogy mindezt megosszuk másokkal, erre szabadnak lenni. És itt a végén visszatérünk az elejéhez, ugye a várakozás képével kezdtük el ezzel az igével való foglalkozást, most is oda térünk vissza, ugyanis ez a szabadság, amelyet az Isten fölkínál a számunkra az ő gyermekeként, ez a várakozásban szentelődik meg. Elsősorban nem a mi várakozásunkban, hanem az Istennek a várakozásában, aki ránk vár. Hogy na, gyertek, itt vagyok. De aztán a világ várakozásában is, aki sóvárogva várja, még ha nem is tud róla, de sóvárogva várja azt, hogy mi oda menjünk, és ezt elmondjuk nekik. És végül, de nem utolsó sorban, bár utoljára, de nem utolsó sorban, a mi várakozásunk az Isten szabadítására itt ebben az életben, és szabadítására úgy, hogy várjuk azt az örök életet, amit ő megígért nekünk. Mert végül is ez a cél. Ezt kérjük tőle, ehhez erőt, bátorságot, lelkületet, és hogy ki tudjunk tartani végig, és hogy aztán végül az örök életben majd mind újra találkozhassunk. Ezért imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, köszönjük azt, hogy gyermekeiddé fogadsz bennünket, attól, hogy meg tudjuk becsülni ezt a hatalmas ajándékot és kegyelmed. Légy velünk a hétköznapokban, hogy meg is érezhessük azt, hogy te mellettünk vagy, és vezessel mindannyiunkat az örök életre. Amen.